Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét Mózes 3. könyvéből, a 8. fejezetből. A gyülekezet foglaljon helyet. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Fogd Áront a fiaival együtt, meg a ruhákat és a fölkenéshez való olajat, továbbá a vétek áldozati bikát, a két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret. A nép egész közösségét pedig gyűjtsd a kijelentés sátrának bejáratához. Mózes úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta néki az Úr. A közösség is odagyűlt a kijelentés sátrának a bejáratához. Akkor Mózes elmondta a közösségnek, hogy mit kell tenni az Úr parancsa szerint. Majd Mózes odavezette Áront és fiait, és megmosta őket vízzel. Ráadta Áronra a köntöst, és felöltöztette az övvel, azután felöltöztette a palástba, majd ráadta az éfódot, felövezte az éfód övével, és megerősítette azt rajta. Föltette rá a hósent is, a hósenbe pedig beletette az Úrimot és a Túmimot. A fejére föltette a süveget, a süvegre pedig elől odatette az arany homlokdíszt, a szent fejdíszt, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Azután fogta Mózes a fölkenéshez való olajat, és fölkente vele a hajlékot, és mindazt, ami csak benne volt. Így szentelte föl azokat. Hintett belőle az oltárra is 7-szer, majd megkente az oltárt és minden fölszerelést, a medencét is az álványával együtt, hogy fölszentelje azokat. Azután öntött a fölkenéshez való olajból Áron fejére, és fölkente, hogy fölszentelje őt. Oda vezette Áron fiait is, felöltöztette őket köntöseikbe, és felövezte őket az övekkel, azután felkötötte rájuk a papi süvegeket, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Azután odahozta a vétekáldozati bikát Áron, és fiai pedig rátették kezüket a vétekáldozati bika fejére. Miután levágta, vette Mózes a vért, és megkente ujjával az oltár szalvait körös körül. Így mutatott be vétekáldozatot az Úrért. A többi vért pedig az oltár aljára öntötte, így szentelte föl, engesztelést végezve érte, majd vette mindazt a kövérjét, ami a beleken volt, meg a májon lévő hártyát, és a két vesét a rajtuk lévő kövérjével együtt, és elfüstölögtette Mózes az oltáron. A bikát magát azonban, annak bőrét, húsát és ganiát elégette a táboron kívül, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Azután odahozta az égő áldozati kost, Áron és fiai pedig rátették kezüket a kos fejére. Miután levágta, Mózes körös körül az oltárra hintette a vért. Fölvágta a kos darabjaira, és elfüstölögtette Mózes a fejét, a darabokat és a hájat. A belső részeket, meg a lábszárakat megmosta vízben, és elfüstölögtette Mózes az egész kost az oltáron. Égő áldozat volt ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Azután odavezette a másik kost, a fölavatásra szánt kost. Áron és fiai pedig rátették kezüket a kos fejére. Miután levágta, vett Mózes a véréből, és megkente azzal Áron jobb fülcimpáját, jobb hüvelykujját és jobb nagylábujját. Oda vezette Áron fiait is, és megkente Mózes a vérrel a jobb fülcimpájukat, a jobb hüvelykújjukat és jobb nagylábújukat. A többi vért ráhintette Mózes körös körül az oltárra. Akkor vette a kövérjét, a farkat, és mindazt a kövérjét, amit a beleken van, a májon lévő hártyákat, meg a két vesét, a rajtuk lévő kövérjével együtt, végül a jobb combot. A kovásztalan kenyerek kosarából pedig, amely az Úr előtt volt, kivette egy kovásztalan lepényt és egy olajos lepényt meg egy lángost, és rárakta a kövérjére, meg a jobb combra. Mindezeket Áronnak és fiainak a tenyerébe tette, és ők felmutatták azokat, felmutatott áldozatul az Úr színe előtt. Majd rávette azokat majd elvette azokat a tenyerükből, és elfüstölögtette az oltáron, az égő áldozatra téve. Fölavatási áldozat volt ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Akkor fogta Mózes a szegyet, és felmutatta azt, felmutatott áldozatul az Úr színe előtt. A fölavatásra szánt kosból ez Mózes illette, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Azután vett Mózes a fölkenéshez való olajból, meg az oltáron lévő vérből, és ráhintette Áronra és ruhájára, hogy a vele lévő fiaira és a fiai ruhájára. Így szentelte föl Áront és ruháját, meg a vele lévő fiait és fiainak a ruháját. Azután ezt mondta Mózes Áronnak és fiainak: főzzétek meg a húst a kijelentés sátrának a bejáratánál, és ott tegyétek meg azt a fölavatási áldozat kosarában lévő kenyérrel együtt, ahogyan megparancsoltam, Áron és fiai egyék meg azt. Ami pedig megmaradt a húsból és a kenyérből, azt égessétek el. Ne távozzatok el a kijelentés sátrának a bejáratától 7 napig, addig a napig, amelyen letelnek a fölavatásotok napjai, mert 7 napig tart a fölavatásotok. Azt parancsolta az Úr, hogy továbbra is úgy történjék az engesztelés értetek, ahogyan ezen a napon történt. Maradjatok a kijelentés sátrának a bejáratánál 7 napon át, éjjel és nappal, és végezzétek tennivalótokat az Úr előtt, hogy meg ne halljatok. Mert ezt a parancsot kaptam. Áron és fiai megtették mindazt, amit az Úr parancsolt Mózes által. Eddig az olvasott ige. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi atyánk, kérünk, hogy jöjj ide közénk, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Küld a te lelked, hogy valóban megérthessük a te üzeneted. Hogy ne csak elhangzott szó legyen, ami az egyik fülünkön bemegy, és a másikon távozik, hanem a te igéd valóban a mi szívünkig hatolhassék. Kérünk, hogy így légy közöttünk jelen, és teld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjét olvasom Péter első leveléből, a 2. fejezet 9. verséből, eképpen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Választott nemzetség, királyi papság, köszöntelek titeket. Igen, hozzád szól ez a köszöntés. Hozzád, ki itt a Rákoskeresztúri templomban, ma reggel, ezen a vasárnapon itt ülsz, és azon gondolkozol, hogy mégis miről beszélek. Szeretném neked elmondani, hogy kiválasztott és pap vagy. Ne értsetek félre, nem arra gondolok, hogy mindannyiunknak katolikus pappá kell lennie, ugyanis ez nem lenne igaz. Viszont mindannyiunknak, mivel egy főpapunk van, aki a Jézus Krisztus, így mindannyiunknak van papi szolgálata. Na de nézzük, mégis mivel jár ez? A felolvasott ige azzal kezdődött, így beszélt Isten Mózeshez: vedd Áront és fiait. Isten Lévi házát elkülönítette magának, és Lévi házán belül is Áron családját választotta ki arra a feladatra, hogy ők szolgáljanak neki az Isten tiszteleten. Ahogyan Istentől jött ez a parancs, hozzánk is Istentől érkezik az elhívás. Ez a hívás nem emberektől érkezik, nem többségi szavazat alapján dönthető el, nem emberi érdekből vagy épp rossz indulatból, hanem egészen egyszerűen, ahogy Pált és Barnabást kiválasztották. A Szentlélek szólt, hogy őket rendeljétek nekem. Ahogyan csak a léviták végezhették ezt a szolgálatot, úgy mi is csak akkor végezhetjük ezt a szolgálatot, hogyha újjászülettünk a lélektől. Most már nem kell visszavezetni a vérvonalat, egészen Léviig, ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki az, aki Isten papja lehet, elég, ha tudjuk, hogy lélektől születtünk. Ugyanis vicceskedve szokták mondani ezt is, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Vagyis, ha Istennek nincsenek gyermekei, csak unokái, és Jézus is egyetért ezzel, ugyanis azt mondja, hogy csak az lehet az ő testvére, aki Isten akaratát teszi. Viszont csak az tehet Isten akaratát, aki a lélektől született. Ha pedig már bekerültünk ebbe a családba, akkor a főpappal egy igazán különleges kapcsolatba kerülhetünk. A léviták folyton ott voltak Áron mellett, és a zsidókhoz írt levél második fejezetének 10. és 13. versében azt olvassuk, hogy ezek a papok egyszerre voltak gyermekei és testvérei a főpapnak. Mi is így közeledhetünk a mi főpapunkhoz, Jézushoz. A papok ugyanolyan fehér ruhát viseltek, mint a főpap, ugyanaz a lélek kente fel őket, ugyanazzal az olajjal, ahogy minket ugyanaz a lélek ken fel. Ugyanazt a táplálékot ették, a szent kenyerek asztaláról ehettek vele. Ők is mentesek voltak a tizedtől, és így igazán különleges kapcsolatuk volt a főpappal. Mind ugyanazt az Istent szolgálták. Testvéreim, tudjátok, mennyire jó közösségben együtt lenni a szolgálatban a testvérekkel. Azt tapasztaltam, hogy lehet valaki a legjobb barátod, a legkedvesebb munkatársad, éppen egy családtagod, a párod, vagy épp csak egy kedves ismerősöd, mégis akkor tudod igazán megismerni őt, hogyha szolgálatban együtt vagytok. Láttam ezt egy éven át, amíg kim voltam Németországban misszionáriusként, tapasztaltam ezt a hugommal, a férjemmel, láttam ezt a teológián, és még a legjobb barátnőmmel is. Az, amikor elkezdtünk együtt szolgálni, amikor csak felkészültünk egy gyerekisten tiszteletre, vagy épp egy igehirdetést olvastunk, amikor imádságban együtt voltunk, akkor a kapcsolat egy teljesen más szintet ért el. És mégis, oly sokszor szeretetlenek vagyunk, áskálódunk, egymás háta mögött pletykálunk, viszályokat szítunk. És amikor Krisztus, a mi főpapunk látja ezt, akkor teljesen elszomorodik. Ugyanis ő azt mondta, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez különböztet meg minket a világtól, testvéreim. Az, hogy szeretni tudjuk egymást, hogy nem viszályok és békétlenség van köztünk, hanem igazi szeretet, igazi közösség és egység. És mégis oly sokszor elfeledkezünk erről. Ahogyan a papoknak rengeteg hasonló vonása volt, ugyanazt a feladatot látták el, azt is hozzá kell tennünk, hogy mégis mind különbözőek voltak. Isten pontosan meghatározta életkor és család szerint, hogy kinek mi lesz a feladata. Isten személyre szabott szolgálatokat rendel nekünk is. Nem csak Áron családját jelölte ki egy adott feladatra, hanem a többi lévitának is megmondta, hogy mit kell csinálnia. Így meg volt adva, hogy 30 éves kortól lehet tanítani, meg volt szabva, hogy Méreri fiai szállították a sátor nehéz dolgait, meg volt szabva, hogy Gerson fiai kapták a függönyöket, Kehát fiai pedig a szentét, és így mi sem vagyunk egyformák, és ez rendben van. Mert a Biblia azt mondja, amilyen lelki ajándékot kaptunk, úgy kell szolgálnunk. Mert lehet, hogy te úgy szolgálsz, hogy bizonyságtételedre emberek térnek meg. Vagy könnyű oda menned, és bekopogtatni a szomszédhoz, és a gyülekezetbe hívogatni. De az is lehet, hogy egyszerűen megérteted magad a gyülekezet legkicsibb tagjaival. Vagy éppen igazi imaharcos vagy. Az ajándékok különböznek, a szolgálatok is különböznek, de a lélek ugyanaz. Ugyanonnan kaptuk az elhívást és a felkenetést. És egyik ajándék sem kevesebb a másiknál. Nem mondhatjuk azt, hogy ima nélkül meg tudjuk oldani, mert imádság nélkül semmi sem működne. Nem mondhatjuk azt, hogy nem missziózunk, mert akkor a gyülekezetünk szép lassan meghalna. Egyik szolgálat sem működik a másik nélkül, így mindegyik épp olyan fontos. A mi Urunk pedig neked is egy tökéletesen személyre szabott szolgálatot rendelt, amihez megad mindent, hogy meg tud tenni. Az interneten kering egy ilyen felsorolás bibliai személyek nevével és azzal a tulajdonságukkal, ami alkalmatlanná tette őket a szolgálatra. Így például ott van Mózes, aki dadogott, Pál, aki gyilkos volt, Jákob, aki hazudott, és a sor végén ott van Lázár is, aki halott volt. És Isten mégis használta őket. Mert a mi Istenünk nem olyan Isten, aki a felkészülteket hívja el, hanem az elhívottakat készíti fel. Ülhetünk otthon a karosszékünkben, és imádkozhatunk nagyon buzgón, hogy Istenem, kérlek, segíts, hogy elinduljak, és hatalmas tetteket hajtsak végre a te országodért. De Isten nem tud addig segíteni, amíg nem állunk fel a karosszékből, és nem kezdjük el csinálni azt, amit ránk bízott. Viszont ha vesszük a bátorságot, és elindulunk ezen az úton, akkor rá fogunk jönni, hogy nem alkalmatlanok vagyunk erre, mert Isten alkalmassá tesz minket. Akkor rá fogunk jönni, hogy ez a szolgálat, amit Istentől kaptunk, az valóban nekünk pontosan személyre szabott szolgálatunk, amit más nem tudna megcsinálni. Viszont nem csak a kiválasztás teszi a papot, pappá. Szükség van még arra, hogy felszenteljék. Ennek az eljárását olvashattuk hosszasan a Bibliából, melynek az első állomása az volt, hogy megmosták a papokat. Viszont ahhoz, hogy meg tudják őket mosni, először le kellett vetkőzniük. Hátra kellett hagyniuk a piszkos ruháikat, a sok-sok szennyet. Így nekünk is, amikor szolgálatba megyünk, nem szabad, hogy ott legyen velünk az a sok-sok szenny, amit viszünk magunkkal. Itt már nem számít az, hogy milyen iskolákba jártunk, nem számít az, hogy milyen tisztségeket viselünk, nem számít az sem, hogy szépek vagyunk, vagy épp gazdagok. Ugyanis Isten előtt mindenki egyenlő, mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Viszont megmosni nem a papok mosták meg magukat. Isten azt mondta Mózesnek, hogy ő mossa meg őket. Ugyanis a bűneinktől mi nem tudunk szabadulni. Ezeket a piszkokat nem mi tudjuk eltüntetni, nem tudjuk semmissé tenni, hanem egyedül a mi Urunk képes erre. És miután megmosdottak, felöltöztették őket. Ezt sem maguk csinálták, ugyanis a fehér ruhát nem mi szerezzük meg erényekkel, sok-sok küszködéssel, hanem Jézus adja nekünk. Ez a fehér ruha pedig a Jelenések könyvében a szentek igaz cselekedeteit szimbolizálja. Majd a római levélben azt olvassuk, hogy a bárány menyasszonya ezt a fehér ruhát ölti magára. Nekünk is ezt a fehér ruhát kell hordanunk, Krisztus igazságának fehér ruháját, hogy oda mehessünk Isten elé. Vigyáznunk kell erre a fehér ruhára. Nem szabad, hogy újra piszkos legyen, hogy összekoszolódjon. Az előző gyülekezetünkben volt egy hatalmas temető. Sok-sok régi sírral, és olyanokkal is, amiket már nem használtak, és senki sem tudta, hogy kié lehet. Egyik alkalommal egy ember érkezett a lelkipásztorhoz, és a temető csőzhöz, hogy ő szeretne megvenni igazi gránit sírköveket, amik nagyon drágák. Elmentek, megnézték, kinéztek hármat. Majd az ember azt mondta, elkezdett alkudozni, hogy ő már pedig csak zsebbe szeretne fizetni. Édesapám, a lelkész, addig tiltakozott, míg nagy nehezen az ember belátta, hogy nem megy vele semmire, és csak elintézte rendes hivatali úton, kifizette az árát, majd eltűnt. Egyetlen egy sírkövet vitt el akkor, másik kettő ott maradt, és soha többet nem kereste az az ember. Ennek az embernek az akciója pusztán azért volt, hogy édesapámat, a lelkipásztort, a temetőcsőzt, a gondnokot, aki még tudott róla, bepiszkolja. Hogy tudják róla az emberek, hogy zsebbe fizették neki ki. Nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy ne hagyjuk a gonoszt, hogy bepiszkolja a ruhánkat. Ezt követően, miután megmosdottak, felöltöztek, Mózes felkente a sátrat. De nem csak a sátrat kente fel szent olajjal, hanem Áront és fiait is. Az olaj a fejükről lefolyt a szakállukig, a ruhájukra, és ez az illat betöltötte a környéket. Mi is, amikor felkenetünk a lélek által, akkor az nem egy részleges dolog. Nem szabad, hogy részleges dolog legyen. Ugyanis amikor jön a lélek, az nem csak bokáig ér, nem csak derékig, hanem egész valunkat betölti. Viszont nem csak olaj kellett hozzá, hanem vérre is szükség volt. A papokért áldozatot mutattak be. Értünk is, a mi főpapunk bemutatta az áldozatot. Az egyetlen igazi áldozatot, ami tökéletes volt, és amely által az összes többi régi áldozat is értelmet nyert. Erre emlékeztet a vér, amivel megkenték a papokat. Nekünk se szabad elfelejtenünk ezt a tökéletes áldozatot, mert csak is Krisztus vére által mehetünk oda, és mehetünk szolgálni. Ugyanis Jézus életét adta azért, hogy nekünk életünk lehessen. Isten előtti szolgálatra, tehát nem tanulmány, többségi határozat, vagy jó képesség hatalmaz fel, hanem csak is isteni elhívás, megtisztításon és felkenetésen keresztül. A papoknak az akkori világban különleges helyük volt. Adómentességet élveztek, sőt, részesültek a tizedből. A fiú által már mi is szabadok vagyunk minden adósságunktól. Ugyanis ő, ami adós levelünket fogta, és a keresztfára fölszegezte. Viszont figyelnünk kell rá, Pál figyelmeztet is bennünket, hogy ebben a szabadságban szilárdan megálljunk, és ne engedjük magunkat újra szolgaságba taszítani. Egy idős házas pár elveszítette a lányát egy autóbalesetben. Ezt követően a gyász annyira úrrá lett rajtuk, hogy ez volt minden kincsük. Mindenhol csak ez szerepelt számukra, ezzel feküdtek, ezzel keltek. Csak ez volt a szívükben. A gyászuk rabjává lettek. Amikor ezt felismerték is, és nagy nehezen letették ezt, és újra Krisztus került az életük középpontjába, akkor egészen megváltozott az életük. Az addig zárt ajtók helyett a házuk megnyílt. Istentől kaptak a meghalt lányuk helyébe egy másik lányt, sőt, egy unokát is. Mert befogadtak egy elveszett lányt, akit a férje elhagyott, és az utcára került. Néha a bálványaink nekünk is a szívünk közepébe kerülnek. A félelmeink, a hangulatunk, a körülményeink el tudnak távolítani Istentől, sőt, el is akarnak. Attól, hogy ott legyünk a közelében, ahol a papok voltak, attól, hogy szolgáljunk neki. Viszont figyelnünk kell rá, hogy ne legyen más a szívünkben, csak is Krisztus. Hogy szabadok maradhassunk. A papok méltóságuknál fogva nem a táborban laktak, hanem Isten jelenlétében a pitvarban, a szent sátor közepén. Láthatóan hordozták magukon az elkülönítés jegyét. Azt szeretném tőletek kérdezni, kedves testvéreim, nekünk megvan mindez. Ott vagyunk Isten jelenlétében. Láthatóan hordozzuk azt, hogy ő elkülönített magának. Tudják rólunk az emberek, látják a fehér ruhánkat, az olajat, a vért. Tudják az emberek, hogy mi Isten emberei vagyunk? Hogy felkentek vagyunk? Szolgáljuk mi egyáltalán az élő Istent? Amen. Gyertek, vigyük Isten elé imádságainkat egy csendes percben. Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy te kiválasztottál magadnak, hogy elhívtál, hogy szeretnél felszentelni minket, megtisztítani és szolgálatba állítani. Megvalljuk neked, hogy sokszor ez oly nehéz. Sokszor nem látjuk azt, hogy tiszták vagyunk. Sokszor nem tudjuk elfogadni azt, hogy mi alkalmasak vagyunk a te szolgálatodra, Urunk. És máskor nem értjük azt, hogy mi lenne a mi feladatunk. Könyörögve kérünk, hogy mutasd meg. Mutasd meg, hogy te nem csak elhívsz, kiválasztasz magadnak, hanem megtisztítasz, felszentelsz, és szolgálatba is állítasz. Kérünk, hogy mutasd meg, hogy hol van a helyünk ebben a nagy képben, mi a mi személyre szabott szolgálatunk. És adj elég erőt, hogy elinduljunk, és meg is tegyük azt. Jézus nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen.